22 óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
Fábián Janka íróval Gerstenmájer György beszélget.
Szeretettel köszöntöm Fábián Jankát, írót. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké.
Arról beszélgetünk, hogy az élete során kik voltak azok, akik meghatározóak voltak egyrészt a hit fejlődése szempontjából, másrészt pedig az írói fejlődése szempontjából. Honnan indult, egy picit meséljen arról, hogy milyen gyerekkora volt, kik voltak azok, akik ebben az időben meghatározó személyek voltak, akik esetleg bevezették a hit életbe. Kik voltak ezek a személyek?
Vácott születtem, de nem ott nőttem fel, hanem egy nem messzi községben, Őrbottyán nevezetű, hát akkor még nagy község volt, most már város, és egy másik, szintén Pest megyei község is fontos szerepet játszott így a gyermekkoromban, meg az életemben, úgy általában, ez pedig Kisnémedi, ahol a nagymamám lakott, és például az édesanyám is ott született, meg rengeteg családi kötődésünk van ahhoz a kis faluhoz. És azért is fontos ez számomra, ugyanis hát nekem az első ilyen hitbéli impulzusok, azok a nagymamám felől jöttek. Szerintem ez egész sok családban így van. Ahogy most elnézem az unokaöcséimmel, meg az anyukámmal, náluk is így működik. Talán azért, mert a nagymamák ezt lehet, hogy egy kicsit fontosabbnak is tartják meg, talán nekik egy kicsit több idejük is van erre, hogy együtt imádkozzanak, meg erre tanítgassák az unokákat. Úgyhogy ez nálunk sem volt másképp.
És a szülei? A
szüleim rettentően elfoglaltak voltak, és igazából abban az időben, hát ez ugye a szép emlékű 80-as években volt, ők nem is nagyon jártak akkor templomba. Annyiból fontos volt számukra is, hogy az első áldozás, bérmálkozás, tehát ilyesmiket ők is fontosnak tartottak, meg szorgalmazták, hogy akkor járjunk hittarra, meg hát a nagymamámmal is, hogy járjunk misére, meg templomba, de ők nem, tehát ők akkor még nem foglalkoztak ezzel.
Most már ez változott?
Igen, most már ők is nagyszülők, meg tényleg így talán beérett náluk is ez a dolog, meg ez a folyamat, de volt egy ilyen szakasz az életükben, amikor annyira ez nem volt prioritás. De mondom, tehát a gyerekeik szempontjából ezt mindig is fontosnak érezték, és hát a nagymamám, ő hál' Istennek, hát a vállára vette ezt a feladatot, meg szívesen is tette szerintem. Ő tanított meg minket imádkozni, meg vele imádkoztunk, megtanított ilyen alapvető dolgokra, hogy étkezés előtt imádkozzunk, meg hogy délben az úrangyalai imádságot, és volt, hogy ez nem is tetszett nekünk, meg ficánkoltunk, hogy a gyerekek azok ilyenkor türelmetlenek, meg hadd menjünk már játszani, de nem, és akkor a nagymamám ehhez ragaszkodott, hogy de ezt muszáj végigmondani. És ugye utólag visszatekintve azért hálás vagyok neki ezért, hogy nem hagyott így elkanászodni minket. Neked ő hordott minket ott hittanra, Kisnémedi templomba. Ott volt egy nagyon kedves plébános, akinél első áldozó is voltam. És hát például, amikor arról volt szó, hogy hova menjek gimnáziumba, és akkor kiválasztottuk a Patrona Hungáriét, a katolikus lánygimnázium ugye Budapesten, biztosan sokan ismerik. Akkor is tőle kaptam így ajánlólevelet, meg akkor is előtte hozzá jártam egy kis előkészítőre, mert hát ott, ha jól emlékszem, volt hittamból is felvételi, és hát ugye akkoriban 80-as éveket írjuk, meg mindig nem győzöm hangsúlyozni, hát az iskolában nem volt hittan nyilván. De hát ő, a pásztor Pál atya, ő felkészített azért engem erre, és hát őre is nagyon jó szívvel emlékszem vissza.
Felkerült Budapestre a Patrona Hungária gimnáziumba.
Igen.
Hogy élte meg ezt a változást? A kis faluból, illetve a nagyközségből fölkerülni egy nagyvárosba, a fővárosba, ez milyen változás volt az életében?
Borzasztó nagy változás volt, tehát főleg azért, mert azért még csak 14 éves voltam, és tényleg kiszakadni így a megszokott környezetből, meg a szülői házból, azért ez nagy megrázkódtatás volt, legalábbis eleinte. Budapest az nem volt nekem annyira újdonság, mert ahol felnőttem, az elég közel fekszik Budapesthez, tehát elég gyakran jártunk ide, na de az azért mégiscsak más, hogyha az ember itt lakik. Ez való igaz, és pláne az, hogy ugye azért a kollégiumi életnek volt egy hát elég szigorú napi rendje meg szabályzat, tehát ehhez ezt is azért meg kellett szokni.
És ez nem volt kamaszként ilyen feszélyező, hát, vagy kis kamaszként?
Dehogy nem. Ugye először még nagyon sokat sírtam az anyukám után, nyilván nem csak én voltam így ezzel egyedül. Aztán persze megszokja ezt az ember, meg ugye szövődtek barátságokat, összeismerkedtem a többi lányjal, és akkor már ott is kicsit családiasabb lett a légkör, meg az osztályfőnökünk, aki a kollégiumi prefektánk is volt, a Szaniszla néni, hát ő nagyon kedvesen és szeretettel irányított minket, megértően tényleg most már az ő idézőjebe anyai szárnyai alá kerültünk a szülői ház helyett, úgyhogy ez nagyon sokat segített, meg nagyon fontos volt, főleg az első évben, az első év az volt a legnehezebb ebből a szempontból. Aztán utána persze az ember beleszokik, meg megszerettem az ottani életet, meg hát főleg ugye az osztálytársaimat, meg a kollégiumi társaimat, tehát ott azért én már jól éreztem magam később, és nyilván a hitéletet számítva is azért egy egészen más világ volt, mint az előtt.
Miben hát
nekem,
volt más?
Nekem ezt is meg kellett szokni. Ugye a rendszeresség megint csak, hogy nem csak akkor megyünk misére, amikor a nagymamánál vagyunk, meg ugye ott is hát egy kicsit lazábban voltunk azért fogva, amellett, hogy tényleg szigorúan, tehát például reggeli esti ima, meg tényleg ez az úrangyalat, tehát ő ezeket fontosnak tartotta, és akkor minket is ebbe belevont, de hát azért egy katolikus gimnáziumban ez is szigorúbban vett dolog. Meg hát az egészet egy kicsit mélyebben is megismertem. Ugye a nagymamám az nagyon fontosnak tartotta azt is, hogy nem csak együtt imádkoztunk, meg misére jártunk, hanem ő rengeteget mesélt is nekünk. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy például azt is nagyrészt neki köszönhetem, hogy aztán később író lett belőle, mert ő egy ilyen született mesemondó volt. Tehát én szerintem sokat tanultam is tőle, vagy akár már próbáltam utánozni is így kislánykoromban.
Akkor ő szeretette meg az olvasást is?
Olvasni azt magamtól is szerettem, tehát én már egészen, szerintem amióta tudok olvasni, azóta én folyton olvasok. Ő nem olyanokat mesélt nekünk, amit ugye az ember gondolna erről, hogy mesemondás, hanem hát ilyen vallásos történeteket, tehát például szentek életéről voltak neki ilyen kis füzetkéi, azokat ő elolvasta meg, például csodákról, Szűz Mária kegyhelyekről, ezeket ő mindig így olvasgatta, és nekünk meg elmondta, elmesélte, de ilyen nagyon színesen, meg nagyon izgalmasan, tehát például Pió atya volt az egyik kedvenc szentje, és az ő életéről mindig ő is szeretett mesélni, meg mi is mindig kértük őt. Így esténként, amikor az ágyunk szélére ült, hogy mama, akkor most Pió atyáról mesélj. Na de hát tegnap is róla mesélt, nem baj, ma is róla mesélj, és később, amikor már felnőtt koromban én is utána olvastam például Pió atyának, akkor jöttem rá, hogy hát bizony a mama azért kiszínezte ezeket a történeteket, nem ilyen tiszteletlenül, meg nem...
Csak a gyerekek nem számára emészthetőbbé tette.
Igen, abszolút, és akkor... Például van egy ilyen hát legenda, vagy talán igaz történet, hogy a leendő pápával is találkozott, a leendő második János Pál pápával, a Pió atya. Nem tudom, hogy ez igaz, de talán valóban megtörtént, de hát a mama ezt ezerféle változatban elmesélte is. És mivel hát nagyon szerettük hallgatni, én ezért is utólagosan nagyon-nagyon hálás vagyok neki. De visszatérve a patrónára, hát ugye azért ott az egészen más volt, ahogy a Szentírást is olvastuk, meg volt Szentírás óra, és akkor ott magyarázták, azért az nagyon sok mindenben felnyitotta a szememet, tehát ugye a nagymamámhoz, meg így a falusi hitélethez képest.
A Szentírással a nagymamája révén találkozott, vagy a patrónában, vagy mikor?
Hát persze a nagymamám révén is, persze hát ő is olvasott nekünk a Bibliából is, meg például amikor karácsony előtt nála voltunk, az is elég gyakran volt, mert ugye a szüleim készültek a karácsonyra, és akkor inkább a mamánál töltöttük ezt az időt, akkor nekünk mindig felolvasott a Bibliából a vonatkozó részeket, meg erről is mesélt, hogy hogyan volt a betlehemi történet. De mondom, ő inkább mesélni szeretett, tehát ő nem annyira felolvasott a Bibliából, hanem inkább ő elolvasta magának, és akkor nekünk meg elmesélte. Nyilván ez nem volt egy professzionális foglalkozás a Szentírással, ezzel később találkoztam. Neked a patronában azért volt annak rendje módja szerint órarendben hittanóránk is. Úgyhogy Hát igen, azért ez más volt. Meg lelki gyakorlatát, például életem első lelki gyakorlatát, és ott töltöttem, és hát az is számomra újdonság volt, de hát ezek olyan jó élmények voltak.
A történelmet hogy szerette meg egy tanár révén, vagy
is.
Ott is a nagymama?
Nem, azért nagymamám ő nem volt különösebben iskolázott. Azért abban az időben egy falusi lány esetében ez nem volt szokás, hogy ő tovább tanuljon. De emellett ő rendkívül intelligens volt, meg érdeklődő, meg nyitott a világra, tehát ezen szerintem nem múlott semmi. Ez nem okozott benne törést, vagy ő ezt nem bánta, hogy ő nem tudott tovább tanulni, ő ezt elfogadta, és szerintem emellett boldog élete volt. Hát akkoriban mások voltak a körülmények. De a történelmet, mint olyan, azt nem tőle ismertem meg, vagy szerettem meg. Először is az olvasmányaim révén került közel hozzá, meg például Gárdonyi Gézát szoktam mindig emlegetni, hogy kislánykoromban ismerkedtem meg az ő regényeivel, és akkor kezdtem el utána tudatosan is keresni történelmi témájú könyveket. Aztán szerencsém volt, mert nekem jó történelem tanáraim is voltak, tehát inkább azt mondom, hogy később ők ezt megerősítették, tehát nem elriasztottak a történelemtől, meg a tárgy szeretetétől, hanem inkább ráerősítettek. Ennek azért örülök, mert egy tanáron nagyon sok múlik. Én is azóta tanítok, elég sok év óta, amióta elvégeztem az egyetemet, és egy tanárvállán nagyon nagy felelősség van abban, hogy mennyire szeretteti meg a tárgyát a tanítványaival. És mondom, nekem ebből a szempontból szerencsém volt általános iskolában és gimnáziumban is jó tanáraim voltak.
A magyar tanár is ilyen volt?
Igen, magyar tanáraim is nagyon jók voltak, szintúgy. Általános iskolában is és gimnáziumban is, tehát tényleg nekem ebből a szempontból nagyon szerencsém volt. Nem mindenben, mert például a matek tanáraimról annyira ezt nem mondhatom, tehát a matek az amúgy sem ment nekem, tehát nyilván azért volt egy olyan indítatás is, hogy azzal én szembeztem.
De nem is atomfizikus lett önből, hanem
Nem. Talán nem véletlen. Noha azért ezt itt megjegyezném, hogy például engem a csillagászat mindig is nagyon érdekelt. És,
még most is?
És most is, és vannak ezek az ismeretterjesztő csatornák, ahol szoktak lenni ilyen csillagászati dokumentumfilmek, és én azokat mindig megnézem. Engem ez rettentően érdekel, de hát azért elég korán beláttam, hogy ez számomra nem járható út, pontosan ezért, mert a matematika az sohasem ment nekem, és akkor ebből kifolyólag a fizika sem, tehát ezek a reáltárgyak, ezek nem.
Gyerekkora óta írogatott, vagy hogyan alakult ez ki?
Igen, írogattam is. Nem csak olvasgattam.
És volt, aki ebben segítette? Vagy adott visszajelzést?
Inkább csak, hogy mondjam, biztattak.
Vagy csak magának?
Igen. Mindig is szerettem például fogalmazni. Az iskolában az ilyen kötelező fogalmazásokat is én mindig nagyon szívesen írtam, akár órán, akár házi feladatként. De így önszorgalomból is írogattam meséket, vagy ilyen kis versikéket, tehát nyilván akkor még nem regényt, tehát kisgyerekként még az ember ilyesmiben nem vágja a fejszélyét, de már közönségnek szántam ezeket az írásokat, tehát nem csak úgy magamnak, vagy új gyakorlatként, hanem megmutattam másoknak, felnőtteknek, például a családomat is boldogítottam vele, vagy a tanítónéniknek, megmutattam, próbáltam bevágódni is, de...
És ők hogy fogadták a család?
Hát ők biztattak, persze. Igazából nagyon komolyan nem vett senki.
Tehát úgy gondolták, hogy
el vagyok vele, tehát így eljátszom vele, hát más gyerek nem tudom mivel játszik, biciklizik, én is bicikliztem is, de amellett én így írogattam is. Egyszer viszont történt ez kislánykoromban, olyan 10 éves körüli lehettem, hogy megjelent egy mesém nyomtatásban, de hát ez egy ilyen egyszeri alkalom volt, egy gyereknapi műsorról tudósított a Váci Naplónak az újságírója, és én ott egy ilyen ki mit tud keretében előadtam az egyik saját magam által írott mesémet, és ő ezt elkérte tőlem, és megjelent az újságban. Úgyhogy ez egy ilyen...
És mit szólt hozzá a család?
Ó, hát mindenki nagyon büszke volt rá, én is. Kaptam érte honoráriumot, úgyhogy ez tényleg egy nagyon komoly dolog volt, és akkor azért ez az önbizalmamnak is jót tett. Tehát akkor egy darabig, amikor megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel, akkor azt feleltem, hogy író.
És ez akkor már tudatos volt?
Nem. Hát akkor ez egy ilyen
fellángolás.
De hát ugye egy gyerek, hát én is hát mindenféle szerettem volna lenni. Például sokáig akartam régész lenni, mert pont Gárdonyi kapcsán jött ez is, hogy a láthatatlan emberben van az a jelenet, amikor Attila királyt eltemetik a Tisza medrébe.
Igen, és megkeresni,
ezen felbuzdulva én eldöntöttem, hogy ezt én fogom megkeresni, hogy igen. És
hogy akkor valóban ott van-e?
Évekig régész akartam lenni. Nyilván ennek is köze van azért a történelemhez, tehát olyan nagyon messzire nem kalandoztam el. Igen, aztán egy darabig író szerettem volna lenni, de aztán mindenki megmosolygott ezzel, tehát egy idő után ezt így visszavettem ebből. Rájöttem, hogy egyrészt ez lehet, hogy nem is ilyen idézőjelben tisztességes foglalkozás, meg tényleg inkább így ilyen elnézően mosolyogtak, hogy jó, persze, író. Érdekes egyébként, hogy volt egy ilyen családi barát, akivel egyszer szintén, még ezután nem sokkal, együtt kirándultunk, és ő is megkérdezte, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Én meg azt feleltem, hogy író. Ő is kinevetett, de most nem régiben megkeresett, hogy hát, és tényleg nem gondolta volna, én meg erre nem is emlékeztem, tehát, hogy neki is ezt elmondtam. De hát lám, nem lehet tudni, ne nevessük ki a gyerekeket se. Ha mondanak esetleg valamit, ami nekünk olyan adnak.
Mert lehet, hogy ők tényleg mert komolyan lehet, hogy gondolják.
Valóban, de hát is lehet, hogy akkor valóban igen. Az lesz egyszer igen. Csak.
Elkerült Miskolcra, egyetemre, igen. Ott tanult történelmet?
Történelmet, meg angolt.
Az angol hogy jött? Hát pusztán az azért, mert nem jutott be a magyar szakra?
Is. Hát én ugye felvételiztem történelem magyar szakra, történelem magyar tanár szerettem volna lenni, akkor már ez volt az ambícióm, ugye a gimnáziumban. Hát gratulálok.
A végzettségemet tekintve az vagyok.
Az nagyon szép. Én is ezt szerettem volna. Na most az első körben az történt, hogy engem nem vettek föl, és mind a két szakról egy-egy ponttal maradtam le. Hát ez borzasztó
az
volt.
Nagyon.
Ezt nagyon-nagyon rosszul éltem meg, és akkor tényleg napokig ezen bőgtem. De hát aztán túltettem magam rajta, hát ez van, akkor ha nem most, akkor majd legközelebb, és hát akkor azért el kellett tölteni valahogy az időt. Dolgoztam egy darabig az egyetemi könyvtárban, azt azért szerettem nagyon, egyszerű leltárosként, tehát ugye egy érettségivel nem nagyon lehet mást, de azért szerettem nagyon, mert hát ugye könyvek között voltam, hát az nekem a paradicsom volt, tehát én ott nagyon jól el voltam. Elleltározgattunk, volt egy idősebb nyugdíjas hölgynek voltam így a jobb keze, és akkor ő is a könyvek nagy szerelmese volt, és tőle is egyébként egy csomó mindent tanultam, tehát vele is így közben beszélgettünk, és ő is úgy próbált engem instruálni. Úgyhogy én ott nagyon jól éreztem magam, de aztán jött egy olyan lehetőség, hogy kimehettem Angliába egy évre. Ez akkoriban ugye még viszonylag újdonságnak számított, mert a rendszerváltás után
egy-két
évvel volt, igen, és hát ugye előtte ez nem volt nagyon nyitott senki számára, hogy nyugaton dolgozzon bármit is. Úgyhogy hát ezen kaptunk mindenki, az egész család, meg hát én is.
Család is kiment? Nem, hanem
bíztattak, persze, ezt úgy értettem, hogy bíztattak. Visszagondolva azért ehhez elég nagy bátorság kellett, de inkább csak nem is tudtam én se, hogy mire számítsak, meg hát úgy voltunk vele, hogy soha vissza nem térő alkalom, és tényleg jó volt, azért is, mert megtanultam angolul, ez volt a legpozitívabb dolog, meg úgy szoktam rá visszagondolni, hogy ez egy élettapasztalat is volt, tehát akkor tényleg bekerültem a mély vízbe, tehát ez nem csak úgy volt, hogy oké, én elkerültem a családi házból 14 évesen, meg kollégiumba kerültem, de azért nem kerültem olyan messze, tehát azért hetente találkoztunk, meg hazamentem szünetben, tehát azért megmaradt ez a kapocs. Na most, ha az ember Angliában van, akkor ez nincsen.
Ugye hova maximum, ment? London?
Londonba.
Londonba.
Ugye maximum telefonon tudunk beszélgetni, és azért 20 évesen ez is elég nehéz volt, tehát eléggé a mély víz volt, és ráadásul, amikor kikerültem, akkor még a nyelvtudásom sem volt olyan toppon, hát egy érettségim volt angolból, azért az igen, nem volt egyszerű, főleg az első pár hónap az nagyon-nagyon nehéz volt, de máig büszke vagyok magamra, hogy ezt végigcsináltam. És hát ott ugye igaz, hogy egy családnál laktunk, meg laktam, mert ugye nem egyedül mentem ki, többen voltunk lányok, csak nem egy helyen laktunk, hanem hát mindegy, ott
családnál
kapcsolatban voltunk azért egymással. Ez egyébként nagyon fontos volt, mert hogyha tök egyedül lettem volna, akkor nem tudom, de az még nehezebb lett volna. de a családnál laktunk, viszont azért nem családtag voltunk mi, hanem hát alkalmazott, és azért úgy is bántak velünk. Úgyhogy nem volt ez egyszerű, de örülök neki, hogy ezt is megtapasztaltam, és hát azért Londonban eltölteni egy évet azért bárhogy is nézzük, az nagy ajándék a sorstól. Szegények voltunk, mint a templom egeret, ugye a fizetésünk az nem volt túl magas, és hát London az akkor is világ egyik legdrágább városa volt, tehát nagyon be kellett osztani minden penit, de hát ezt is megtanulja az ember, ugye erre is jó volt talán ez az egy év, meg hát rengeteget láttunk, tapasztaltunk, tényleg a nyelvet megtanultuk, az embernek így kinyílik akkor a horizont, meg a látóköre tényleg szélesedik. Úgyhogy ez is nagyon hasznos volt. Na, és akkor én utána, amikor visszatértem, akkor újra kellett ugye felvételizni, de akkor már én történelem angol szakra felvételiztem.
Tehát akkor már úgy döntöttem, az angol hogy mellett.
Ez nehéz döntés volt, hogy most a történelem vagy a magyar, de nekem a történelem volt mindig így a szívem csücske. Úgyhogy aztán azt választottam, és akkor amellett az angol. De az angol az azért volt jó, meg aztán én utána a francia szakot is elvégeztem, hogy azért abban is van rengeteg irodalom, meg akkor is egy nyelven keresztül a
hát
kultúrával.
Hát még a franciában, nagy
hát,
francia író.
Hát hajjaj. De hát Hugo, az angolban meg Balzac, is, igen, meg. Igen. Azért mondom, hogy ez szerintem jó döntés volt, hát nem beszélve arról, hogy később aztán az angol tanítás, meg a francia is, de hát főleg az angol volt az, amiből tulajdonképpen éltem elég hosszú időn keresztül.
Továbbra is folytatta ezekben az években az írást, vagy akkor nem volt olyan sok idő, és inkább félretette?
Mindig is írogattam én, de azért ez változott. Tehát gimnáziumban például naplót írtam, és azt szigorúan nem közönségnek szántam, hanem azt csak úgy az magamnak. Magán. Igen, napló az egy ilyen lelkitárs volt a számomra, meg hát így visszagondolva a stílus gyakorlatnak sem volt rossz, mert azért odafigyeltem arra is, hogy fogalmazok meg, hogyan fejezem ki magam, még akkor is, ha csak magamnak írtam. És ott is azért nem csak arról szólt ez a napról, hogy leírtam én a napi dolgokat, amik történtek velem, hanem hát így kiszíneztem akkor is az eseményeket, meg hát a fantáziámat is egy kicsit használtam. Tehát így mindenféle gondolataimat, érzéseimet, mindent beleírtam. Mert hát úgy voltam vele, hogy úgyse fogja senki elolvasni, és akkor meg miért ne írjak le mindent. Úgyhogy ez is jó és hasznos dolog volt szerintem, meg hát aztán később is, meg közben is azért az olvasás az végig megmaradt, és egyetemen inkább sokat olvastam, azt mondanám, akkor megint így visszatértem a történelmi regényekhez, mert ugye a gimnáziumban hát egészen más jellegű dolgokat is olvastam, de ugye általános iskolás koromban volt ez a Gárdonyi szeretet, meg aztán ebből kifolyólag, ugye Victor Hugo-t is olvastam már akkor, meg hát mondom ott a Quo Vadist is például akkor olvastam, és gimnáziumban viszont egy kicsit másféle, más jellegű könyveket, de egyetemen megint visszatért ez ugye a történelem szak miatt is, meg hát egyáltalán, tehát én ezt mindig is szerettem, úgyhogy akkor például akkor olvastam végig Robert Mernek a francia históriáját, vagy Ken Follett történelmi regényeit, akkor hát fedeztem fel. Ugye a katedrális az egy ilyen nagy...
Éppen most olvasom.
Az egy nagy-nagy élményem volt akkor. Az annyira más volt ez a regény, mint az általam addig olvasott történelmi igen. regények, hogy ez tényleg egy ilyen katarzis élmény volt, igen, hogy jé, igen. Így is lehet történelmi igen. regényt írni, jé. Tehát az nekem tényleg egy ilyen újdonság volt.
2009-ben jelent meg az első regénye, ez melyik volt?
Hát ez az Emma szerelme volt, de akkor már úgy kvázi elkészült az egész trilógia. Na most én először ezt nem trilógiának szántam, hanem elkezdtem írni, ugye nekem megvolt ez az ötlet, mint regény ötlet, meg akkor már egy csomó anyagom is volt hozzá, és több ötletem is volt, meg másokhoz, más ötletekhez is voltak összegyűjtött anyagok, meg kutatgattam is hozzá, meg jegyzetelgettem, tehát nem úgy volt, hogy egyszer csak fölébredtem, hogy na akkor én most... neki ugrok egy ilyen
szerintem senki,
regénynek. Igen. Valószínűleg, aki belegondol, az nem gondolja ezt. Tehát az én esetemben sem így volt. Elég hosszas előkészületek után mertem egyáltalán belevágni. De amikor elkezdtem, akkor én nem gondolkodtam több részben, hanem elkezdtem, és akkor megírtam pár fejezetet, és akkor jöttem rá, hogy leírva ez bizony sokkal hosszabb, mint amit én így úgy elképzeltem a fejemben. És akkor döntöttem el, hogy valószínűleg több részes lesz, Meg hát akkor ugye már el kellett azt is dönteni, hogy hol lesz az első részvége, nagyjából második, harmadik, de az nagyjából adta is magát, mert azért a 20. századi történelemben vannak ezek a cezúrák, ahol úgy meg lehet húzni a vonalat, meg nagyjából ez egybeesett ugye egy családregényről van szó, a nemzedékek egymás utániságával, úgyhogy ezzel végül is nem volt nehéz dolgom. Csak
ez a magyar évszázad trilógia.
Hát köszönöm szépen. Egyébként azt hadd mondjam, hogy a Libri-nél jelent meg most legújabban a trilógia, de ez most egy kötetben. És az lett a címe, hogy Emma évszázada. És ugye nem véletlenül, Emma évszázada, van egy kis áthallás
mondom
is benne.
Mondom hogy évszázad trilógia magyarul.
Magyar. Hát azért jó. Nem szeretném én itt senkihez se hasonlítani magamat. Meg én ezt különben előbb írtam, mint Ken Follett a maga évszázad trilógiáját, úgyhogy akkor talán hasonlítsák őt én hozzám.
Akkor először elolvasom ezt, és utána elolvasom azt. Jó, és majd összehasonlítom. Jó.
De mondom, tehát ez előbb is megszületett, meg hát azért egészen más jellegű, mert nyilván a magyar vonatkozások sokkal hangsúlyosabbak az én esetemben. Természetesen, igen. Úgyhogy most a Libri az kvázi visszatért az én eredeti koncepciómhoz.
És akkor kiadta egy kötetben.
Egy kötetben adta ki. Jó vaskos lett.
Különben, gondolom.
De nem baj, mert nagyon szép lett. Impozáns a külseje, a vastagsága miatt is, meg tényleg szép. Úgyhogy ez volt az első regényem, ami megjelent, az Emma szerelme, ugye a trilógia első része, és hát ez a 2009-es év ünnepi könyvhetére lett időzítve. Visszaemlékszem rá, nagyon jó élmény volt az, hát ez egy viszonylag kisebb kiadó.
Család hogy fogadta?
Meg.
Örültek neki?
Ó, hát nagyon, meg hát ők rengeteget segítettek is ebben, mert azért nekem nem volt egyszerű kiadót találni. Tehát azért egy teljesen ismeretlen névvel, meg hogy nem volt nekem semmilyen előéletem, így úgymond a semmiből jöttem ezzel a kézirattal. Nem volt egyszerű dolgom. Egy pár kört kellett futnom, amíg egyáltalán valaki szóba állt velem, de aztán ez a kiadó ez vállalta, hogy kiadják, és nagyon hálás is voltam, meg vagyok nekik, mert egy kiadói háttér nélkül tényleg szinte lehetetlen elindulni, akár még manapság is. Már manapság azért az e-könyvek miatt kicsit könnyebb a dolguk a teljesen kezdőknek, de hát akkoriban ez még nem volt annyira. Nem tudom, így mindennapos jelenség, mint elkönyv, biztosan létezett már. De nekünk kellett finanszírozni, tehát családi kasszából kellett ezt az anyagi oldalát állni, és ez egyáltalán nem volt egyszerű, úgyhogy itt a család meg a szüleim nagyon sokat segítettek. És hát persze mindenki nagyon örült neki, meg azért nagyon jó érzés egy nyomtatott regényt az embernek a kezében tartani, amit ő írt.
Gondolom.
És az első ilyen élmény az tényleg megismételhetetlen, és tényleg szép is lett az a könyv is, tehát a külseje is szép lett, csak hát akkor még ugye se reklámozva nem volt, se több ezres példányszámban nyilván nem tudtuk megjelentetni anyagi okok miatt, úgyhogy egy pár száz példány volt belőle, de már az is jó érzés volt nekem, hogy ott ülhettem a könyvhéten, és akkor azért csak oda tévedt egy-két olvasó dedikáltatni, tehát ez nagyon nagyon jó volt, meg nagyon büszke voltam magamra. És hát aztán ugye eltelt egy pár év, és valójában az olvasók fedeztek fel. Tehát az olvasóknak köszönhetem, hogy aztán már nagyobb kiadók is szóba álltak velem, és akkor végül elkerültem az Ulpius házhoz. Ez 2011-ben történt, és akkor szintén az ünnepi könyvhétre, szintén az Emma szerelme megjelent, tehát egy ilyen két év telt el, amíg ugye ilyen magánfinanszírozásban a Hungarovox kiadótól elkerültem a Magyarország egyik legnagyobb akkor kiadójához, és így megint csak visszatekintve ez nagyon gyorsnak tűnik, de akkoriban egyáltalán nem tűnt annak, és nehéz volt ezt azért végigcsinálni. Ez de szép időszak volt, tehát nem bánom, hogy nekem ez nem ment így egyik napról a másikra, vagy nem rögtön beleszeretett egy nagy kiadó a kéziratomba. Mondjuk nehezen is tette volna, mert bele se néztek szerintem. De mindegy, ezt most már hagyjuk. Szerintem jó volt ez, hogy egy kicsit göröngyösebb úton jutottam el idáig, és nem egyik napról a másikra. Jobban meg is tudom becsülni mindazt, ami most történik velem, meg amit elértem.
önélet rajzi ihletésű regénye van, illetve a regényeiben előfordul érintés szempontjából?
Nagyon-nagyon közvetve. Én a múltban játszódó történeteket írok, tehát elég nehéz is lenne valakit úgy egy az egyben a jelenből beilleszteni egy történelmi hátterű regénybe egyrészt, de nyilván az ember felhasznál azért motívumokat, tapasztalatokat, meg az ismerőseitől elcsen egy-két külső-belső tulajdonságot, de nem egy az egyben nem szoktam valakit hát megmintázni, vagy velem megtörtént eseményeket sem egy az egyben ültetek át, hanem hát inkább csak nem tudom, talán tényleg egy-két motívumot, vagy érzést, vagy hangulatot.
A hit témája szerepel valamelyik regényében?
Vagy hát ilyen nagyon konkrétan nem, de például megint csak visszatérve az Emma trilógiában, ott van például a katolikus gimnázium, mint motívum, az így előjön, meg egy másik regényemben az Adél és Alice-ban is a kollégiumi élet, mint olyan. De erről is szoktak kérdezni, hogy akkor ezek velem történtek, meg is hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem. Csak nyilván, mivel nekem is volt egy ilyen tapasztalatom.
Csak bizonyos motívumok lehet.
Persze. Megmondom tehát az embernek az ezzel kapcsolatos tapasztalatai vagy érzései, de nem azt írtam bele, ami velem történt. Tehát nyilván akkor az életrajzi regény lenne, de azt meg legalábbis egyelőre nem szándékozom írni.
Hozott egy választott szentírási idézetet, megosztaná a hallgatókkal, hogy melyik ez az idézet, és hogyan segített ez egy élethelyzetben?
Igen, ez most kapcsolódni is fog az én íróvá válásomhoz. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe.
Mit jelent ez az ön számára, akár mint írónak, aki a tehetségét kamatoztatja, és nem hagyja el sorvadni? Mit jelent ez az idézet?
Igen, nekem ez nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Nem csak amiatt, mert tényleg magamra is érvényesnek érzem, hogy én is kaptam az úrtól talentumot, tehetséget valamihez, és tényleg, amit mondtam, hogy én hosszú évekig készültem erre, hogy én szeretnék írni, és regényt írni, és elég nehezen szedtem össze a bátorságomat. Tehát ugye, amikor én ezt elkezdtem, akkor nem igazán tudtam, hogy mi lesz belőle. De valahogy, amikor a kezembe került, vagy hallottam a misén ezt a szentírási idézetet, akkor ez mindig így megerősített, meg bátorságot adott, hogy de igenis ezt kell csinálni, tehát hogyha valamihez úgy érzem, hogy kaptam talentumot, tehetséget, ugye nem véletlen, hogy a nyelvünkben is a talentumnak van egy ilyen jelentés, hogy tehetség, akkor azzal muszáj valamit kezdeni. Tehát ez a feladat, hogy kezdeni kell vele valamit, mert ugye ez is nagyon érdekes, hogy úgy folytatódik ez a szentírási rész, hogy aki egy talentumot kapott, az nem elherdálta, hanem hát ő vigyázott rá, elásta, és akkor, amikor megérkezett az úr, akkor visszaadta neki, csak nem kamatoztatta. És az úr emiatt megharagudott rá, mert nem ez volt a feladat. Az lett volna az ő feladata is, hogy igaz, hogy ő kevesebbet kapott, de kapott, mindenki kapott valamennyit. És amennyit ő kapott neki, abból kellett volna többet előteremteni, hogy kamatoztassa az ő tehetségét, ami neki jutott. És ez szerintem mindannyiunk számára tanulságos lehet, hogy az sem elég, hogyha csak vigyázunk valamire, és egy helyben tartjuk, hanem fejleszteni kell a tehetséget is, fejleszteni kell, kamatoztatni kell, hogyha ez olyan tehetség, ami által más embereknek esetleg örömet szerezhetünk, vagy más embereken segíthetünk, akkor azt kell tennünk. Ezt nem szabad csak magunknak megtartani.
És ön segít a könyveivel, a regényeivel? Úgy gondolja,
hát
hogy segít?
Hát ezt most így inkább általában mondtam, tehát hogyha mondjuk valakinek, nem, akár tanárnak is lehet az a hivatása, ugye egy tanári hivatás is bizonyos szempontból talentum, vagy akár, hogyha valaki az egészségügyben dolgozik. Tehát ezt így most inkább általánosságban értettem. De lehet, hogy igen, mert szerintem akár azzal is tudunk segíteni, hogyha valaki bármilyen művészeti ágban tevékenykedik, hogy egy pár szép órát, percet szerzünk embertársainknak, és egy kicsit a lelkét felemeljük, vagy kiszakítjuk a hétköznapok gondjaiból, vagy a szürkeségéből, akár ezzel is lehet segíteni, és ha ez a feladatunk az életben, akkor szerintem ezt kell megpróbálni jól csinálni.
Egy ideig a Történelmi Regényírók Társaságának az alelnöke volt. Itt mi volt a szerepe, és mi ez a társaság? Még erről egy pár szót.
Igen, az alapító tagok között voltam, és akkor még csak én voltam az egyetlen női tagja, és tulajdonképpen ezért is választottak meg alelnöknek, ami nagyon nagy megtiszteltetés volt, és nagyon büszke voltam, meg vagyok rá. De igazából nekem nem való ez a, hogy mondjam, ez a vezetői szerep, úgyhogy én egy pár év után nagyon nagy tisztelettel kértem őket, hogy akkor válasszanak meg valakit, aki egy kicsit aktívabb ebből a szempontból. De továbbra is a tagja vagyok a társaságnak, és hát ez ugye azért jött létre, hogy hát egy kicsit a történelmi regényt, mint műfajt próbáljuk meg népszerűsíteni is, bár azt nem nagyon kell, hála Istennek, mert az olvasók szeretik. Ez állandóan kiderül. Most például hadd mondjak erre egy példát, hogy az aranykönyv aktuális szavazásán a szépirodalmi kategóriában azt hiszem, hogy talán az első 10-ben 4 vagy 5 történelmi regény van. Tehát,
és öné lett az első?
Nem, az tavaly volt, az 17-ben volt.
Ja igen,
volt,
tavaly 17-ben.
Viszont idén is bekerült a top 10-be, ami nagyon nagy eredmény.
És ugyanaz, ami?
Nem, hát ez ugye mindig évente az aktuális. Előző évben megjelentek, tehát ugye a 17-es évben a 16-ban megjelentekre lehetett szavazni, és idén a 17-ben megjelentekre, tehát ez mindig így van. Úgyhogy most egy másik kötet, de szintén benne van már a top 10-ben, és azt elmondhatom, hogy amióta beleveszik a könyveimet ebbe az aranykönyv szavazásba, én minden évben bekerültem a top 10-be, és ez nagyon nagy dolog, mert ezt tényleg az olvasók szavazzák meg. Tehát ebből látszik, hogy a történelmi regényt ebből a szempontból nem kell félteni, mert nagyon népszerű, és egyre színvonalasabb is, csak valahogy a presztízse még nincsen a helyén, tehát ezen próbálunk meg mi változtatni.
És hogy a rendezvényekkel?
Igen, tehát például az ünnepi könyvhéten is lesznek a kollégáim a színpadon is, járunk az országban mindenfelé olvasó találkozókra, ezt én is elmondhatom, hogy szerencsére rengeteg helyre hívnak, és igyekszünk minél színvonalasabb műveket kiadni a kezeink közül, igyekszünk pályázatokat nyerni, például a kutatómunkához is, hogy tényleg azzal is a színvonalat próbáljuk emelni. Hát ugye nekünk rengeteg munkával jár ez, hiába ezek csak idézőjelben csak regények, vagy szórakoztató olvasmányok, de bizony rengeteg háttérmunka kell hozzá.
De még megszületik
és ezt nem,
egy.
Hát igen, és ezt nem mindig egyszerű végigcsinálni. Tehát ehhez próbálunk itt segítséget, meg tényleg az, hogy egy kicsit elfogadottabb legyen így az irodalmi kánonban, vagy a kultúrpolitika részéről is a történelmi regény. Tehát, hogy ne a bulvár műfaj részeként kezeljék, mert egyrészt annál értékesebb, másrészt pedig betöltenek ezek a regények egy nagyon fontos missziót, és szerintem így a közönség felé.
Mégpedig
az, hogy egyrészt tanítanak szórakoztatva. Ugye a történelem tanítás az azért még mindig nincs a helyzet magaslatán, tisztelet a kivételnek hazánkban, és azért ezekből a könyvekből bizony tanulni is lehet, megszerettetni a magyar, vagy akár az egyetemes történelmet, és akár még hazaszeretetre is nevelhetnek ezek a könyvek. Szerintem ez sem egy utolsó szempont.
Jövőbeni tervek? Van készülőben regény?
Van, igen, most még írom a legújabb regényemet, ami, hát ha minden jól megy, akkor idén októberben fog megjelenni. A címe a Rúzsalugas. Már lehet rá előjegyezni az interneten, akár melyik könyves oldalon, most nem akarok neveket mondani, de ha beírják a keresőbe, akkor előjön Fábia Janka a Rúzsalugas című regény. Meg lehet csodálni a borítóját, és szerintem gyönyörű lett, és ott van egy rövid tartalom is mellette.
Annyit elárulhatunk, hogy melyik században játszódik?
Igen, 19. század közepén. És magyar vonatkozása is van nagyon sok, meg meg egy kicsit az amerikai polgárháborúban is játszódik, de ott is inkább a magyar vonatkozásokra helyezem a hangsúlyt, ugyanis sok magyar is harcolt a polgárháborúban. És ez talán nem annyira köztudott, de majd a könyvemből, aki olvassa, az megtudja.
Én feltétlenül el fogom olvasni.
Köszönöm.
Nagyon igen. Szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és beszélgethettünk, és további sok sikert kívánok a munkásságához.
Köszönöm
Én
szépen.
A beszélgetés alatt kedvet kaptam elolvasni legalább az Emma trilógiát, de lehet,
köszönöm.
Hogy mást is.
Hát biztatom erre.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Köszönöm
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Műsorunkban Fábián Janka íróval, Gerstenmaier György beszélgetett.